A Szent Atya hivatala a Vatikán szervezeti felépítése címmel Völgyesi Levente műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Völgyesi Levente diakónus vagyok. 16. Benedek pápa lemondását követően összeültek a bíboros atyák, hogy megválasszák az új Szent Atyát. Mai műsorunkban arról elmélkedünk, hogy az új Szent Atyának milyen szervezet élére kell állnia, milyen az a római szervezetrendszer, amelynek a vezetését is fel kell vállalnia, amikor a pápaságra igent mondott, amelynek tudjuk, hogy lényege lelkipásztori jellegű, de mégis vannak olyan igazgatási, jogi területek is, amelyek ilyenkor a Szent Atya feladatának részévé válik. Talán mindenki számára ismerős, hogy a Szent Atya, mint Róma püspöke, két szervezetet is irányít. Az egyik, ami számunkra kevésbé jelentős, Vatikán városállam, amelynek ő az államfője. Ez a feladat 140 évvel ezelőtt még igen fontos volt, egy évezreden keresztül fennállt egy hatalmas nagy pápai állam, amely az olasz csizmának egy jelentős részét elfoglalta. Ott nagyon sok város, falu, egyéb települések, népcsoportok éltek, akik felett gyakorolni kellett a legfőbb világi hatalmat is. Ez mára már egy negyed négyzetkilométernyi területre zsugorodott össze, így ennek a feladatnak ma már nincs olyan nagy jelentősége, ami lelki életünk szempontjából pedig ez elhanyagolható. A másik terület, amely ennél sokkal, de sokkal fontosabb, az pedig a katolikus egyháznak a vezetése, ennek az egyetemes egyháznak a feje ő, mint Róma püspöke. Ezzel foglalkozunk a mai műsorban, és ennek tekintjük át nagyon röviden a szervezetét, nem a teljesség igényével, inkább figyelve a közérthetőségre. A Szent Atya három hatalmi ágban is, ahogy klasszikusan a mai modern jogtudomány beszél róla, ebben a három hatalmi ágban tevékenykedik. Ugye ő a legfőbb törvényhozója az egyháznak, ő a közigazgatás legfőbb vezetője, és mindemellett ő a legfőbb bírája is a katolikus egyháznak, tehát mindhárom hatalmi ágban a legfőbb vezető. Tudjuk, hogy ez a hatalom minden megyés püspöknek is jár, helyi szinten, a saját egyház megyénkben is a püspök, a legfőbb törvényhozó, a közigazgatás legfőbb vezetője és a legfőbb bíró. Természetesen azt is tudjuk, hogy ahogy helyi szinten, úgy az egyetemes egyház legmagasabb szintjén sem lehetséges az, hogy például maga a Szent Atya ezeket mind személyesen irányítsa, mind személyesen végezze ezeket a feladatokat, ebben a tevékenységében neki segítői vannak. Ez a segítő hatalom egyik meghatározó tényezője maga a püspökök testülete. A Szent Atya, a római pápa, a Péteri katedrának, a Péteri széknek az utóda, ő az apostol fejedelem utóda, és ebben a tevékenységében a többi apostol utóddal együtt kormányoz. Biztos itt a Mária Rádióban sokszor hittanórán előkerült már, hogy a püspök atyák az apostolok utódai. Ahogy Péter sem egyedül, hanem a többi apostollal együtt vezette az egyházat, ugyanígy a római pápának is, mint Péter utódának, segítségére vannak a püspökök. A püspök atyák személyesen is segíthetik a pápát, de leggyakoribb eset mégiscsak az, hogy testületi keretben működnek ők. A testületi működésnek az egyik legszebb, bár ma már azért ritkábban előforduló formája, az az egyetemes zsinat. Az elmúlt évszázadokat, ha nézzük, mindösszesen három egyetemes zsinat volt, ahol a püspökök testülete a hatalmat azt ünnepélyes módon a Szent Atyával együtt gyakorolta. Az első ilyen volt, ami nagyon meghatározó volt az egyház újkor életében, a Trentói zsinat 1545 és 1563 között. Ezt követően sokáig nem volt zsinat, majd az első vatikáni zsinat 1869 és 1870 között működött, de sajnos ez félbeszakadt az olasz egységtörekvés miatt, és ezt a zsinati munkát csak később, szinte majdnem 100 évre rá lehetett folytatni, amikor a mindenki által ismert II. Vatikáni Egyetemes Zsinat 1962 és 1965 között ülésezett. Ez az, amely az egyháznak a mai képét a leginkább befolyásolja, ahol a püspökatyák közösen tanácskoztak a Szentatyával, és hozták meg azokat a döntéseket, amelyekről sokszor szoktunk elmélkedni, mint zsinati dokumentumokkal. A következő, amiről meg kell emlékeznünk, ez egy viszonylag új szervezet, hiszen a II. Vatikáni zsinat hozta létre, ez pedig a püspöki szinódusnak az intézménye. Ma a világ különböző vidékeiről kiválasztott püspökök gyülekezetének nevezhetjük, meghatározott időben összejöveteleket tart a pápa és a püspökök közötti kapcsolat ápolására, valamint azért, hogy a püspökök a Szentatyának a hit és erkölcs védelmére és erősítésére, az egyházi fegyelem megszilárdítására tanácsaikkal segítséget nyújtanak. És azért is, hogy az egyháznak a világban való tevékenységével összefüggő kérdésekről a Szentatyával közösen ezek a püspökatyák tárgyaljanak. A püspöki szinódus illetékessége valójában tanácsadásra korlátozódik, tehát nem döntéshozó. Ez azt jelenti, hogy itt a püspökatyák nem testületi hatalmat gyakorolnak, hanem a pápai primátust segítik a működésben. Hiszen bár a Szentatya a püspökatyákkal közösen kormányozza az egyházat, mégis, mint Péternek, az apostol fejedelmnek az utóda, van egy kiemelt feladata, egy kiemelt elsőbsége a többi püspökatya fölött, és itt ezen irányítás keretében segítik őt a püspökök. A pápa választó konklávé kapcsán az elmúlt napokban mindenki a bíboros atyákra figyelt oda. A bíborosok, mint a római Szent Egyház kiemelkedő főpapi méltóságai, a Szentatya segítésére vannak a kormányzásba különös módon is. Mind testületileg, mind pedig külön-külön is feladatuk, hogy a pápának tanácsot és segítséget nyújtsanak az egyház kormányzásában. Ebben a méltóságban a bíboros atyákat szabadon nevezi ki a pápa, és az egyik meghatározó segítő feladatuk tehát a testületi segítés, amelynek egyik intézményes formája a konzisztórium. Itt a pápa felhívására és az ő elnökletével jönnek össze a bíboros atyák, és tanácskoznak. A másik, amit az előbb említettem, maga a konklávé, ahol a pápa választás történik. Egyénileg is segítenek a bíborosok a Szentatyának. Ha megnézzük, hogy hol, akkor az egyház mindennap ügyeinek az intézésében szinte minden területen találkozunk velük, hiszen a bíborosoknak egy része Rómában dolgozik, és a Szentatya munkáját segítik, általában valamilyen jelentős hivatal élén állnak. Melyek ezek a hivatalok? Összefoglaló néven ezeket a hivatalokat hívjuk a római kúriának. Ezt a kifejezést, ha nagyon röviden szeretnénk megmagyarázni, akkor a római kifejezést könnyű érteni, hiszen egy földrajzi megjelölés. A kúria, amely a latin nyelvben udvart, udvartartást jelent, itt a pápai udvarra vonatkozik, tehát ez alatt a központi szerveket nézzük. Itt két nagy kategóriára bonthatjuk ezeket a szerveket. Az egyik az úgynevezett központi hatóságok, leginkább az államtitkárságra gondolhatunk, amelyről már gondolom sokat hallottak a kedves rádióhallgatók, kongregációk, bíróságok, tanácsok és hivatalok, valamint a másik, azok az intézmények, amelyekről meg kell még emlékeznünk. Amint az előző felsorolásból is kitűnt, első helyen az államtitkárságról érdemes röviden megemlékeznünk. Az államtitkárság állandóan és közvetlenül a pápa rendelkezésére áll személyes, pasztorális tevékenységének végzésében. Úgy is nevezhetjük, hogy a pápa általános titkárságáról szólunk most, amelynek élén a bíboros államtitkár áll. Ügyei nagyon szerteágazóak, minden olyan kérdésben az államtitkárság segítségre van a Szentatyának, amely az ő személyes működéséhez köthető. A következő szervezetek az úgynevezett kongregációk. A kongregációkat leginkább, ha hozunk egy világi példát, akkor a kormányokban működő minisztériumokra hasonlíthatjuk. Jelenleg 9 kongregáció van. Régen kicsit több volt, mert voltak olyan kongregációk, amelyek a lelkipásztori kérdésekben döntöttek, és voltak olyan kongregációk, amelyek a pápai államot vezették. Ez utóbbi mára okafogyottá vált, tehát a ma létező összesen 9 kongregáció mind lelki kérdésekben dönt. Ezek olyan központi hatóságok, amelyek jellemzően a végrehajtó hatalmiágban helyezkednek el, de jogszabályt is szoktak alkotni, természetesen a Szentatya tudtával és hozzájárulásával, valamint némely kongregációnak még bírósági feladata is van. A kongregációk bíborosokból és püspökökből állnak, vezetőjüket 5 évre a Szentatya nevezi ki. Élén mindig bíboros személy áll, ő az elnöke, ő a prefektusa, és mellette áll munkáját segítve egy érseki rangban álló titkár személye. Egy kongregációnak általában 2 típusú ülése lehet, az egyik a teljes ülés, amikor mindenkit összehívnak, aki a kongregációhoz tartozik, illetve van az úgynevezett rendes ülés, amikor csak azok gyűlnek össze, akik éppen Rómában tartózkodnak. Jogszabályalkotó tevékenységben általános végrehajtási határozatokat és utasításokat bocsátanak ki. Kongregációk felsorolásánál a legelső és legtekintélyesebb a mindenki által ismert és a 16. Benedek pápa még bíborossága idején vezetett legjelentősebb kongregáció, amiért tényleg valóban ismerős, ugye ez a hittani kongregáció, amelynek keretében működik még a Pápai Biblikus Bizottság és a Nemzetközi Teológiai Bizottság is. Azok a rádióhallgatók, akik ismerik a történelmet, vagy idősebbek, talán emlékeznek még arra, hogy ennek a szervezetnek a neve volt régen a Szent Inkvizíció, majd későbbiekben a Szent Officium elnevezéssel is találkozhatunk. Feladatát tekintve az egész katolikus világban elő kell mozdítania és védelmeznie kell a hitről és az erkölcsről szóló tanítást. Tehát katolikus hitünk tisztaságának megőrzésében jelentős feladata van. 6. Pál pápa annak idén úgy fogalmazott, hogy az evangélium hirdetőinek új energiákat bocsát a rendelkezésére ez a kongregáció. Maga is önálló állásfoglalásokat közzétesz, és gondoskodik arról, hogy semmilyen módon tévedés ne terjedjen az egyházban, így a hit és az erkölcs nehogy kárt szenvedjen. Ezért ítélkezési funkciója is van, főleg ott, ahol hit elleni, vagy a legsúlyosabb erkölcs elleni, vagy a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos bűncselekmények fordulnának elő, ezekkel a visszaélésekkel akár közigazgatási vagy bírói úton szembe kell szállnia. Külön kongregációt képez a keleti egyházaknak az ügye, ebbe keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek a tagok. Itt a keleti rítusú katolikus személyek ügyeivel, illetve a keleti területeknek minden ügyével foglalkozik ez a kongregáció. Ez viszont csak közigazgatási hatóság, bírói tevékenysége nincsen. A harmadik kongregációnk az istentiszteleti és szentségi kongregáció, amelynek feladatában elsősorban liturgikus kérdések kerülnek elő, tehát például liturgikus szövegek összeállítása, felülvizsgálata is itt történik, illetve hogyha bazilika minor címet adományoznak bármelyik templomnak, akár Magyarországon is, ennek az adományozását is ez a kongregáció intézi, vagy ha házasságok vagy papi szentelések problémái kerülnek elő, ennek orvoslásában is közreműködik. Szintén ismerős kongregáció lehet a kedves rádióhallgatóknak a szentélyavatási ügyek kongregációja, amelyek a boldoggá és szentélyavatási ügyekben, egyházdoktornak nyilvánítási kérdésekben, vagy éppen erekjék hitelességének nyilvántartásával foglalkoznak. Az ötödik kongregáció a püspöki kongregáció, amelyek a egyházmegyék alapításával, megyés püspökök kinevezésével is foglalkozik, és a címzetes püspökök kinevezése is ehhez a kongregációhoz tartozik. A hatodik kongregáció a népek evangelizációjával foglalkozik, ez egy nagyon régi hatóság, talán a hitterjesztési kongregáció elnevezés, ami ismertebb, csak egy érdekesség, hogy ennek a kongregációnak ugye a régi neve, amiben a propaganda szó benne van, ez annyira jelentős volt, hogy a mai modern nyelvek is, amikor a propaganda szót használják, leginkább ennek a kongregációnak a nevéből eredeztetik, származtatják, hogy az ő nyelvükbe ez bekerült. Mi nevében is benne van az egész földön folyó missziós tevékenység irányítása és koordinálása a feladata. A hetedik kongregáció a klérus kongregáció, amely a klerikusokkal, tehát elsősorban az atyák személyével, szolgálatával és más ezzel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik, de ide tartozik például a hitoktatás témaköre, annak előmozdítása vagy annak felügyelete, de sok-sok minden, például plébániák, templomok ügye, káptalanok, papi szenátusok, tanácsok, klerikusi egyesületek, levéltárak kérdése, vagy éppen az egyházi vagyon kezelésével kapcsolatos kérdéskörök. Már csak kettő kongregáció maradt hátra, az egyik a szerzetesi intézményekkel foglalkozik, a másik pedig a szemináriumokkal és az oktatási intézményekkel. Ennek egyébként a régi elnevezése, ami ma is használható, a katolikus nevelés kongregáció nevet alkalmazza, és ez foglalkozik nem csak a szemináriumokkal, de a katolikus egyetemekkel, vagy más neveléssel kapcsolatos kérdésekkel, a hivatásgondozással, és sok minden mással is. A végrehajtó szervezetek után egyetlen egy mondat a bíróságokról. Az apostoli szentszék, tehát Róma három legfelsőbb bíróságot is üzemeltet, az egyik az apostoli penitenciária, amely elsősorban a belső fórumra, tehát a szentgyónások kérdésével, valamint búcsukkal kapcsolatos kérdésekről szól, feloldozások, felmentések, orvoslások kérdése. A másik az apostoli szignatúra legfelsőbb bírósága, amely talán legjobban a világi jogban a közigazgatási bíráskodásnak felel meg, végül pedig a Rota Romana, amelyik a harmadik jelentős legfelsőbb bíróság. A bíróságok után még két intézményről érdemes beszélni, az egyik a pápai tanácsok. Ezek közül elég sok felsorolható, amelyik talán érdekes, meg sokszor halljuk a hírekben is, a világiak pápai tanácsa, a keresztény egység elősegítésének pápai tanácsa, van a családnak, a békének, az egészségügyi dolgozók lelki gondozásának tanácsa, de ugyanígy van pápai törvénymagyarázó tanács, vagy éppen vallások közti párbeszéd, vagy a nem hívőkkel való párbeszédnek is pápai tanácsa, ahogy a kultúrának és a tömegtájékoztatásnak is. Ezeknek a tanácsoknak a feladata elsősorban az, hogy segítséget nyújtsanak az egyház működésében olyan területeken, amelyek különös gondoskodást igényelnek. Megemlített a tanácsok mellett még a hivatalok is, amelyek elsősorban gazdasági kérdésekben döntenek, ilyen az apostoli kamara, vagy a vagyonkezelőség, vagy éppen a gazdasági ügyeknek a prefektúrája, valamint létezik még egy szentszéki munkaügyi hivatal is. Az utolsó, amiről még megemlékezhetünk, ezek az egyéb intézmények. Itt is vannak nagyon érdekes szervezetek, például itt tartozik a pápai liturgikus ünnepségeknek a hivatala, ami talán nevében is benne van, hogy milyen fontos feladatot lát el, de a pápai ház prefektúrája is, amely a pápai kihallgatások, ceremóniák és utazások megszervezésével folyik. Vannak olyan szervek, amelyek ugyanúgy hiányoznának a központi működésből, mint a levéltár, a könyvtár, a könyvkiadó, nyomda, rádió, televíziós központ, sajtóhivatal, vagy éppen a bank. De hozzávehetjük még az arándokirodát is, vagy legalább ennyire érdekes a számunkra a Szent Péter Bazilikát karbantartó üzem, amely szintén hozzátartozik a hivatalhoz. Az előbbi rengeteg hivatalnak, intézménynek a felsorolásából is láthatjuk, hogy a megválasztott szentatya, amikor igent mondott arra, hogy Szent Péter székét, mint Róma püspöke elfoglalja, bizony nem csak lelki kérdésekben kell, hogy a hívek millióinak lelki iránymutatást tudjon adni, bátorítást, erősítést, hanem emellett egy igen szövevényes hivatali rendszer számára is elvi iránymutatást kell adnia. Nagyon sokan dolgoznak itt, és legjobb lelkiismeretük szerint igyekeznek a világegyház ügyeit előmozdítani. De hiába a professzionális szervezetrendszer, hiába a működési rutin, a Szentatyának mindig figyelemmel kell kísérni ezeknek a hivataloknak a működését, hogy valóban a Jézusi küldetés előmozdításában képesek legyenek a legjobb teljesítményt nyújtani, és mindig figyelembe vegyék az egyház szándékát, amelynek mindig egyetlen dologra kell irányulnia, a lelkek üdvösségének a szolgálatára. Ezzel befejezzük ezt az elmélkedést, amely remélem, hogy hozzásegítette a kedves rádióhallgatókat, hogy lássák, hogy a Szent Atya feladatában milyen hétköznapi feladatokat is szükséges felügyelni, átlátni, és a Római Szentegyház működése valóban egy komoly, differenciált feladat, nagyon nagy felelősséggel, ahol nagy szakértelemmel és nagy-nagy lelkiismeretességgel kell előmozdítani a hívek javát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Szent Atya hivatala a Vatikán szervezeti felépítése címmel Völgyesi Levente műsorát hallották.
Úr Krisztus!